egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, és a magazin egyik nemrég kezdődött sorozatában, a Csodálatos Hölgyekről szóló sorozatban. Ezen a héten Darányi Erikával beszélgetünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Erikát is.
Köszönöm, most... és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen mi is. Kicsit furcsán alakult ez a beszélgetés, mert ide-oda tologattuk az időpontot. Nem Erika volt ebben a ludas, hanem sokkal inkább én. És hát azért is egy kicsit rendhagyó, mert most jelen pillanatban még nem tegező stílusban beszélgetünk egymással, mert nem ismerjük egymást annyira, de remélhetőleg itt a riport keretében majd egy kicsit többet megtudunk egymásról, vagy én legalábbis megtudok Erikáról. Hol kezdődött, és hogyan kezdődött az élete?
Én Kiskunhalason születtem, viszont az én nagyszüleim Kisszálláson laktak, és én oda jártam óvodába, majd általános iskolát már itt Kiskunhalason végeztem, akkor még Alsóvárosi Általános Iskola néven futott ez az iskola, azután a gimnáziumot Kiskunhalasán végeztem, és tulajdonképpen itt a tanulmányaim befejeződtek.
Hát akkor elég erősen kötődik a kiskunsághoz.
Hát igen.
Születését is, érzelmeit illetően
igen.
Is.
Igen, bár ezt így én eddig nem gondoltam végig, hogy ez milyen jelentős dolog lehet, de igen.
Érdekes az, amit megemlítette a riportban, vagy hát amire én is így egy picit rá hangolódtam. Feleségem az dunántúli származású, és soha nem értette, hogy én mit szeretek ebbe a lapos vidékbe. Aztán egyszer elolvasta Petőfinek az egyik versét, és rám nézett, és azt mondta, hogy most már értek mindent. Úgyhogy szeressük ezt a vidéket.
Egyébként az én férjem budapesti, és... mi nagyon sokat mentünk a Dunakanyarba, hogy megnézzük a hegyvidéket, megismerjük, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy teljesen más életstílusban élnek ott az emberek, a hegyi emberek. Tehát ők, nekik máshogy kell megszervezni a napi életüket, a szomszédokkal való viszonyukat, mint itt az Alföldön nekünk. Tehát ők jobban egymásra vannak utalva szerintem.
Igen, de azért erről a vidékről is el lehet mondani, hogy egymás nélkül nem nagyon tudunk meglenni.
Igen, igen. Az lehet, hogy engem azért fogott meg ott, mert hogy ugye én innen jöttem. Tehát nekem az furcsa volt, hogy az egy vonzó, az egy idegen dolog, és az iránt én jobban fogékony voltam.
Milyen volt a gyerekkora?
Hát az én szüleim elég korán, vagyis hát én elég fiatal voltam, amikor elváltak, 5 éves lehettem körülbelül, és én nem is az apukámmal tartottam inkább a kapcsolatot, mint hétvégi apuka, hanem inkább a nagyszüleimhez jártam sokat, és tulajdonképpen én nem éreztem akkor, meg így visszagondolva sem, hogy nekem emiatt bármiben hiányt szenvedett volna a gyerekkorom. Az biztos, hogy így felnőtt fejjel már, mikor visszagondoltam, akkor leszűrtem ebből következtetéseket, amit az én családomban, az én 3 gyerekemmel, gyerekem nevelésével kapcsolatban, hogy fogok csinálni, mit fogok változtatni, mit fogok áthozni onnan.
Testvér van?
Nincsen testvérem, édesapámnak a második házasságából van 2 gyermeke, de nem tartjuk a kapcsolatot.
És ez az egyke létez, milyen volt? Azért kérdem, mert én is egymagam voltam gyerekként.
Nekem ez akkor teljesen természetes volt. Most látom, hogy mennyire más az, amikor testvéreknek alkalmazkodni kell egymáshoz, és mennyire más az, amikor egyedül van egy gyerek, és mindig minden úgy van, ahogy ő azt szeretné. Tehát nem kell egy testvérrel megosztozni, nem kell egy testvérrel megvitatni a dolgokat, kompromisszumra jutni. Ennek is van előnye, annak is van előnye, szerintem.
Igen, én is így tapasztaltam, hogy sokszor mondják azt, hogy mi minden kimarad az ember életéből, hogyha nincs testvére. Mindig egy picit értetlenül néztem ilyenkor, mert én nekem is egy remek gyerekkorom volt, és gyakorlatilag örültem annak, hogy így magam voltam, és nem váltam önző emberré. Hogyan alakultak a baráti kapcsolatai?
Hát igazából én azt gondolom, hogy én úgy sodródtam. Persze mindig ott volt a szülői kontroll, hogy azért mire figyeljek, és ne keveredjek rossz társaságba, de nem volt egy olyan igazi nagy baráti kör, aki azt mondom, hogy 10 éven keresztül engem elkísért. az adott helyzetbe mindig megpróbáltam megkeresni, vagy az adott társaságba azokat az embereket, akik nekem szimpatikusak voltak, én is szimpatikus voltam nekik, akivel megtaláltuk a hangot, és szívesen elbeszélgettünk.
Ezek a régi kapcsolatok teljesen elmúltak, vagy maradt belőle valamennyi?
Hát igazából én azt hiszem, hogy nem maradt ezekből a kapcsolatokból. Senkivel sem vagyok rossz viszonyban, de mindenkinek alakult az élete, és nem nagyon maradtunk olyan szoros baráti viszonyban.
Hát akkor átrendeződött ez is teljes egészében?
Teljes mértékben.
Kedves hallgatóim, egy néhány percig zenét fogunk majd hallgatni, és utána várom vissza önöket a műsor hátralévő részéhez.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, nagyon sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit. Az Egymásra hangolva magazinban a csodálatos hölgyekről szóló műsorban Darányi Erikával beszélgetünk. Az elmúlt percekben a gyermekkorról, kiskunságról, barátokról esett szó. Most viszont már ott vagyunk annál a nagy eseménynél, ami a pályaválasztás, párválasztás témaköréről szól. Hogy alakult ez az ön életében?
Hát a pályaválasztás az nagyon érdekesen alakult. Eredetileg nekem egy elég határozott elképzelésem volt. Én óvodáskorom óta óvónő szerettem volna lenni. Aztán gimnázium után én felvételiztem is Kecskemétre az óvónőképző főiskolába. Oda egy-két pont hiány nem vettek föl, és azután úgy alakult az életem, hogy kellett valamilyen munkahely, és ez teljesen más irányba vitt az óvodától. Utána pedig már nem volt olyan nagy késztetésem arra, hogy én visszatérjek ehhez az eredeti elhatározásomhoz. Azután elég hamar kikötöttem a polgármesteri hivatalba, és tulajdonképpen 18 évig ott voltam. Közben volt egy ilyen hivatalon belüli átszervezés, a polgármesteri hivataltól átkerültem a kormányhivatalba, de tulajdonképpen tényleges munkahelyváltoztatás nem történt ezáltal. A párválasztás pedig az is érdekesen alakult, mert valahogy ez a tinédzserkori szerelmek és a pár keresgetése, ez nekem nehézkes volt olyan szempontból, hogy valahogy az én lelkivilágom nem nagyon tudta feldolgozni azt, hogy most egyik kapcsolatból átmegyünk egy másik kapcsolatba csak azért, mert történik egy probléma. És tehát én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, meg lehet beszélni. Ezáltal ez a nagy keresgetéses időszak, ez igazából nem volt meg. A férjemet azt elég korán megismertem, és tulajdonképpen az én párkeresésem az olyan nem volt egy olyan nagyon izgalmas dolog.
Nemrégiben, egy-két évvel ezelőtt a Házasság hete programsorozatnak volt az a összefoglaló címe, hogy aki keres, azt megtalálják. Akkor ez bizonyos értelemben Erika esetében is így történt. Annyira nem keresett, de megtalálták.
Igen, és én az élet minden területére igaznak tartom ezt, hogy minden dolog úgy alakul, hogy egy idő után rájövünk, hogy az nekünk így jó. Tehát teljesen fölösleges a dolgok elébe menni, és tenni érte, az nem biztos, utólag visszagondolva, hogy az nekünk hasznos volt és célszerű.
Akkor hisz abban, hogy vannak eleve kijelölt utak egy-egy ember részére?
Én teljes mértékben hiszek ebben. Lehet, hogy kell hozzá egy kis idő, mire az ember világosan látja, hogy mi az ő útja, és mi az, amit neki tenni kell, de én azt gondolom, hogy létezik ilyen, igen, hogy egy embernek eleve elrendeltetett az útja.
Uh-huh. Hogy gondolja, most a maga útján van?
Én azt gondolom, hogy afelé tartok, hogy azon az úton legyek. Én jól érzem magam most, ahol vagyok, és ahol tartok.
Általában meg szoktam kérdezni, de mindig van bennem egy kis félelem, hogy ha most kell egy szóban válaszolni arra, hogy boldog ember, akkor azt tudja mondani, hogy igen?
Összességében azt gondolom, hogy igen. Persze szerintem olyan nincs, hogy valaki a nap 24 órájának minden pillanatában 100%-on legyen, de azért vannak ezek a kis hullámvölgyek, hogy az ember tanuljon belőle, és utána át tudja értékelni a dolgokat.
Említette az előzőekben, hogy szép nagy családja van. Gyerekekről hallhatunk valamit?
Igen, 3 gyermekem van. A nagyfiam, ő 14 éves lesz szeptemberben. A középső lányom, ő 11 éves lesz decemberben, a legkisebb pedig 9 éves volt májusban.
Ő is kislány. Mit lehet még róluk tudni? Mennyire hasonlítanak a szülőkre, illetve mennyire önmaguk?
Én azt gondolom, hogy alapjába véve ők teljesen önmaguk. Persze hatással van rájuk a szülői minta, amit látnak, de nem látom azt egyiken se, hogy na most le akarná egy az egyben másolni a szülőt, hogy ugyanaz az érdeklődési köre ugyanúgy cselekszik bizonyos dolgokba. És éppen ezért fontos az, hogy odafigyeljünk rájuk, mert mind a három egy külön egyéniség, tehát nem lehet ráhúzni egy szabványt, hogy így kell gyereket nevelni, mert ez annyira egyedi, hogy figyelni kell arra, hogy annak a bizonyos gyereknek éppen mire van szüksége.
Segítőként vagyunk ott bizonyos tekintetben a gyerekeink mellett, hogy kibontakozzon mindaz, ami bennük van.
Én is így gondolom.
Kedves hallgatóim, ismét egy rövid szünetet tartunk, amiben remélhetőleg jó zenét fogunk majd hallgatni, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Örömmel köszöntjük a kedves hallgatókat, remélem, hogy mindannyian sikeresen visszatértek ehhez a műsorhoz. Darányi Erikával beszélgetünk, aki egy picit meglepődött ismét, amikor azt mondtam, hogy a Csodálatos Hölgyek sorozatba kerül majd bele a vele készült beszélgetés, de itt nem olyan hölgyekről, feleségekről, asszonyokról van szó, akik valami grandiózus, kimagasló dolgot alkottak, hanem akik a hétköznapoknak és a munkának, meg a családi életnek a hőseivé tudnak válni. Az előbb tetszett említeni a család tekintetében a férjét, ő nem mellékszereplő, hanem egyik főszereplője ennek a kapcsolatnak. Mit tudhatunk meg ő róla?
Dr. Darányi József jelenleg ügyvédként dolgozik, előtte ő a, most visszafelé fogok menni az időben, előtte ő a határőrségnél dolgozott húzamosabb ideig. Volt itt Kiskunhalason önvédelem oktató, jiu-jitsut oktatott a felsővárosi iskolában, szerintem őt is elég sokan ismerik itt Kiskunhalason. Mi már 20 éve vagyunk együtt, úgy szépen lassan összecsiszolódunk, aminek már épp ideje is, hogy 20 év után összecsiszolódjanak az emberek. És mivel ő egy eléggé határozott egyéniség, nálunk ez meghatározza az otthoni feladatok ellátását. Ő egyébként egy olyan ember, aki mindent megpróbál megszerelni, ha a vízcsappal történt valami, ha a villanyvezetékkel, ha a bármelyik híradástechnikai eszközzel ő mindegyikhez először megnézi, úgy áll hozzá, és utána végső esetben hív szerelőt. Na most ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy nem lenne célszerű az, hogyha még a háztartási munkát is úgy elosztottuk volna, hogy már pedig mondjuk a porszívózás a tiéd, és azt minden esetben te csinálod, hanem nálunk ez úgy van, hogy odafigyelünk egymásra, és amikor szükséges, akkor mondjuk jó, én nem tudok besegíteni villanyszerelésbe, de mondjuk ő be tud segíteni, ha én azt mondom, hogy légy szíves, porszívózz már föl, mert nem lesz rá időm, vagy egyszerűbb ételeket megfőz a gyerekeknek, ha az én időbeosztásom nem engedi.
Tehát akkor nem sérülnek a szerepek?
Én azt gondolom nem.
Mert feladatként tudják értékelni az adott helyzetben. Volt már szó a munkájáról, a hivatásáról. Úgy tudom, hogy ebben is egy választó vonalhoz, vagy fordulóponthoz érkezett.
Igen, mint már említettem, én a polgármesteri hivatalban, majd a kormányhivatalban dolgoztam. Tulajdonképpen közbeszülettek a gyerekeim, tehát én azért elég húzamos ideig otthon voltam gyesen, és utána, mint főállású anya. De így a legutóbbi időben tudatosult bennem, hogy nekem a nyugdíjahoz még messze van, hogy én minden nap úgy menjek be, hogy ezt el kell látnom a havi fizetésért. Úgyhogy én azt gondolom, elérkeztem egy olyan ponthoz, amikor hosszú megfontolás és megbeszélés után, amit a férjemmel megbeszéltünk, elérkeztem egy váltáshoz. És én tavaly évvégén felmondtam a munkahelyemen, akkor még nem tudtam, hogy mit szeretnék, vagy mi lesz az az út, ahova én váltani fogok, és ez időben úgy esett, hogy november végéig dolgoztam, a december az eltelt azzal, hogy mézes kalácsot sütöttünk, és készültünk a karácsonyra, és akkor időm sem volt ezen gondolkodni, hanem januárban, amikor úgy visszaállt az élet a rendes kerékforgásba, akkor gondolkoztam azon, hogy nagyon szép és jó és bátor döntés volt ez tőlem, hogy én felmondtam az úgymond biztos munkahelyemen, Na de azért én ahhoz még fiatal vagyok, hogy csak így lengjek, valamit kellene kezdenem az életemmel. És utána nagyon hamar átgondoltam, hogy mi az, amit én... Ja, és úgy gondoltam, hogy ha már váltok, akkor olyan váltás legyen, ami megéri ezt a nagy lépést, és végig gondoltam, hogy mi az, amit én szeretek csinálni az életembe, és körülbelül mi lehet az a munka, ami belefér. És megbeszéltem a férjemmel, egyébként azt is, amikor felmondtam a munkahelyemen, és azt is, hogy utána mit szeretnék, és én most felvételiztem májusban Nagykörösre hitoktatói szakra, a Károli Gáspár Egyetemnek a Nagykörösi Tanítóképző Főiskolájának a hitoktatói szakára. Persze előtte megkérdeztem az illetékeseket, hogy értem ez alatt a református lelkészt itt Kiskunhalason, hogy mit szól ehhez az ötlethez, támogatja, vagy inkább bele se fogjak, és abszolút pozitív volt a fogadtatás ennek a dolognak, úgyhogy most várom az írásbeli értesítést, hogy mi lesz ennek a dolognak a kimenetele.
Biztos, hogy meg fog érkezni, de ez nagyon nagy váltás. Az a gondolat fogalmazódott meg így bennem, hogy az embert ez úgy beleviszi egyfajta krízis helyzetbe is. Fölégeti maga mögött a hidakat, oda már nincs visszaút, előre pedig még nem nyílt ki minden ajtó. Nem volt ez könnyű, gondolom.
Hát egyáltalán nem volt könnyű, és tavaly tavasz óta benne volt a levegőben. Nagyon sokat beszéltünk róla otthon a férjemmel, mire végül azt mondtuk, hogy na most jött el ez a pont, ahol már nem érdemes tovább húzni. Az, hogy bezárult az ember mögött egy ajtó, vagy egy szakasz, az nagyon igaz, de én azt gondolom, hogy nem lehet úgy élni az embernek az életét, vagyis lehet, de az nem egy minőségi élet lesz, hogyha mindig azon rágódik, hogy mi volt a múlt, és mit, hogy kellett volna. Én azt gondolom, hogy előre fele kell koncentrálni, és én most úgy vagyok ezzel, hogy teljes mértékben a jövőre koncentrálok, és az ezzel kapcsolatos feladatokra.
Nagyon sok sikert kívánok hozzá, tanuláshoz is, meg majd az utána következő életszakaszhoz is. Most pedig ismét zenét kell hallgatnunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Egymásra hangolva magazin csodálatos hölgyekről szóló sorozatában. Darányi Erikával beszélgetünk még mindig. Szabadidőről, tervekről, álmokról beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan telik az a néhány óra, néhány nap, amit szabadnak lehet tekinteni?
Mi a családdal együtt a szabadidőben szeretünk mozogni, kerékpározni, a férjem a gyerekekkel sokat görkorcsolyázik, tehát a mozgás azért az jelentős a mi életünkben, de akár ha az idő olyan, hogy nem tudunk kimenni a szabadba, akkor társas játékozunk, vagy most hát nem most, már azért elég régen bevezettük a családi mozi délután eseményét, csak most már ez egyre nehezebb, mert hogy a fiam 14 éves, és most már nem úgy van, mint amikor kisebb volt, hogy választottunk valami családi filmet, és megnézte.
Ezt akartam kérdezni.
Neki most már van konkrét elképzelése, ami az esetek túlnyomó részében nem összeegyeztethető a lányok érdeklődési körével. Ez most már így egyre nehezebben megy, de a hangulata megvan ennek, mert akkor leülünk a kanapéra, készítek pattogatott kukoricát, és együtt van a család, és szoktam mondani, hogy ennek az egésznek tulajdonképpen nem biztos, hogy a film a főszereplője, hanem hogy együtt vagyunk, és ott ülünk egymás mellett másfél órán keresztül. Egyébként nagyon ritka az, amikor mi ketten a férjemmel tudunk időt szakítani arra, hogy gyerekek nélkül eltöltsük a szabadidőnket, de figyelünk minden egyes adandó alkalomra, és gyerekek is megértik ezt, hogy most anya és apa külön megy, és akkor azt a kis időt még kihasználjuk.
Közös ünnepek hogy szoktak telni? Gondolok itt a nagy pirosbetűs ünnepekre, meg a születésnapokra.
Nálunk az szűk családi körben szokott zajlani. Nincsenek ezek a nagynénis, nagybácsis nagy ünnepek, de a meghittségét azért próbáljuk belevinni így is maximálisan.
Milyen tervek vannak még a jövőre nézve? Akár így a Louis hivatás tekintetében, illetve volt szó itt a beszélgetésben, hogy óvónőként szeretett volna annak idején dolgozni. Hogyan köszön ez most vissza majd a hitoktatói munkában?
Nekem mindenképpen első helyen szerepel a terveim között az, hogy ezt a bevállalt iskolát végigcsináljam sikeresen, és ha így jobban belegondolok, akkor tulajdonképpen ez kötődik az én eredeti tervemhez, mert ugye eredetileg óvónő szerettem volna lenni, ez a hitoktatóság pedig ugyanúgy gyerekekkel kapcsolatos foglalatosságot jelent, bár más a korosztály, kicsit nagyobbak a gyerekek. De ennyiből megmaradt az eredeti álom, úgymond.
Milyen érzés lesz, mit gondol, újra visszaülni az iskolapadba?
Biztosan nehéz lesz, és kell egy kis idő, míg ráhangolódik az ember, és fölveszi ennek az egésznek a ritmusát, hogy felnőtt fejjel, gyerekek mellett megszokni azt, hogy vannak tantárgyak, készülni és vizsgázni belőle, de én azt gondolom, hogy most, hogy a gyerekeim már azért kicsit nagyobbak, kicsit önállóbbak, és jobban el tudják látni magukat, így én kicsit könnyebb szívvel lépek arra az útra, hogy megvalósítsam az én saját terveimet is.
A régi álmokból álmodik-e még most valamit?
Én azt gondolom, hogy annyira más lett az én életem felnőtt fejjel, mint amit én gyerekkoromban gondoltam, hogy teljesen más álmok motoszkálnak most már a fejembe, mint annak idején gyerek fejjel.
De ezek is szép álmok.
Ez is teljesen rendben van és a helyén van, de gyerekkoromban nem is gondoltam volna arra, hogy az én életem ilyen irányba fordul majd.
Ezen sokan így vagyunk, de remélem, hogy nem bánta meg.
Teljes mértékben úgy érzem, hogy most jó helyen vagyok, és semmit nem bántam meg.
Úgy gondolom, Erika, hogy ez az utolsó mondat, hogy semmit nem bántam meg, ez nagyon jó zárszó ehhez a beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és sok erőt, kitartást kívánok ahhoz, amit eltervezett, vagy amerre akár az Isten vezette ezekben a kérdésekben, és sok áldást kívánok a családi, meg minden egyéb életéhez, munkájához.
Nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Mi köszönjük még egyszer, kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzok, hogy hallgassák nyári melegben is kitartóan a Halas Rádió minden egyes adását, és az önök életére is nagyon sok erőt, áldást kívánok. Viszont hallásra!